Vigyázz, kutya!
Harrapucca három alatt megnyílott a kutyatár.
A műsor, amelyben sok hasznos és gyakorlati információt kaphatnak a kutyákról és a helyes kutyatartásról.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Itt egy kutya.
Milyen kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Mennyi kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
A műsor házigazdája Nagy Adrien.
Szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, ez itt a Kutyatár műsora. A mai vendégem ismét Kuris Anita, viselkedésterapeuta és biológus. Szervusz Anita, és köszönöm, hogy megint itt vagy.
Szia Adri.
A mai műsorban a kutyák mentális és fizikai jólétéről fogunk beszélgetni, vagyis arról az életmódról, amit szerencsés, hogyha gazdaként biztosítunk a kutyáknak. Ugye az elmúlt műsorban már érintettünk egy-egy ilyen életmód dolgot, ugye amikor arról beszélgettünk, hogy a kutyának jó-e vajon a munkahelyi tartózkodás, vagy nem feltétlenül jó. Ezt olyan szinten körüljártuk, hogy jó is lehet akkor, hogyha a kutya éppenséggel olyan életmódot folytat a mindennapokban, ahol az ő mentális és szellemi jóléte tulajdonképpen megoldott, kiegyensúlyozott, le van fárasztva, jól táplált, nem egy programként jelenik meg a munkahelyen való lét, hanem tulajdonképpen ott is tud pihenni a kutya. Azt mondanám, hogy szedjük össze azokat a témaköröket, vagy azokat a gondolatokat, amitől kiegyensúlyozott egy kutya, akkor hol kezdenéd, Anita?
Szia, Adri! Köszönöm szépen, hogy megint itt lehetek. Örülök ennek az új témának is, vagy ennek az aktuális témának is. Azt még hadd egészítsem ki, mert szerintem ez egy nagyon fontos viszony, vagy viselkedés, hogy mondjam, rendben lévő viselkedés dolog, és ami a munkahelyen is gyakorlatilag elváratik egy kutyától, hogy ez a kapcsoljon át, vagy inkább kapcsoljon ki, tehát kapcsoljon át ilyen nincs dolgom üzemmódba. Tehát szerintem a munkahelyre vitt kutyáknál az a legfontosabb dolog, hogy ne az legyen a fő program, hogy elmegyek a munkahelyre, hanem a munkahelyen egy ilyen nincs dolgod állapotba tanuljon meg a kutya lenni, de hogy ezt sok kutyának tanulnia kell, ugyanis erre a kutyák a mai reaktív világukban képtelennek látom a kutyákat kikapcsolni. Tehát kifejezetten sok esetben az a gond, hogy a kutyák nem tudják magukat a gazdától függetleníteni. Oké, tehát, hogy a boldog kutya ismérveit, ezt egy kicsit akkor, ha jól értem, hogy ezt járjuk
Igen.
körbe. Ez egy nagyon-nagyon jó téma, hiszen gyakorlatilag a munkám erről szól, hogy boldog kutyákat csináljak a gazdáknak, vagy segítsek nekik a saját kutyájukat boldoggá tenni. Elég sok pillére van ennek a boldogságnak, ezeket akkor vegyük sorra. Egyik, és első, vagy egyik, hogy normálisan étkezik, tehát egy boldog kutya normálisan étkezik. Mit jelent ez? Megeszi az adagját, ugye nem hagyja meg, tehát nekem nagyon fontos felelősségem a jó táplálékválasztás, illetve a jó megfelelő mennyiségválasztás, hogy a kutyában ne keltsek olyan gondolatokat, hogy azzal, hogy ő meghagyhatja az ételt, mert mondjuk nagyon sokat hagyok előtte, azzal ugye elkezd az ételnek egy ilyen birtoklandó lehetőség kialakulni. Tehát megfelelő mennyiséget adok a kutyának, hogy nem hagyja meg, ha meghagyja, nyilván azt nekem valamilyen módon kezelnem kell, vagy az adagcsökkentésével, vagy az elvétellel. Ilyen formán akkor nem alakul ki válogatás, nem alakul ki rossz szevés. Nagyon fontos dolog, hogy a kunyerálásra adott étel nem része a normális étkezésnek. Tehát az nem helyén való, nagyon sok kutya, akivel dolgozom, csinálja azt, hogy nagyon rosszul eszik, gazdi elmondása szerint nagyon rosszul eszik. Aztán amikor kiderül, hogy rendkívül sok falat csurran cseppen a konyhából,
mikor
nyílik a hűtő. Na most van ennek egy olyan, hogy is mondjam, nyomorult tulajdonsága ennek a hűtőnek, hogy ahogy a hűtőajtó nyílik, ez a tény, vagy ez a zaj, a kutyáknál kulcsingerré válhat. Olyannyira, hogy gyakorlatilag a kutyának a saját biológiai ritmusát felborítja azzal, hogy pihenni se, és bármilyen tevékenységet végezni se tud, hiszen a kutya, ahogy hallja a hűtőt, ugrik és jön. Erre elég nekem egy héten kétszer adni falatot, az már megéri fölkelni. Tehát nagyon sok félreértés származik azzal, abból, hogy azt kapom ilyenkor válasznak, hogy de hát csak néha adok, vagy nem mindig adok, vagy attól függ, hogy a kutyában sajnos van egy olyan teljesen érthető túlélési ösztön, hogy a talán az fenntart egy reményt. Tehát hát ha ma igen. Innentől, hogy a hűtőajtónak lesz egy ilyen torzított viselkedés manipuláló hatása, onnantól a kutyának kutyámat megtanítom egy gyakorlatilag egy pihenés nélküli, bármilyen tevékenységben elmélyülés nélküli.
Hát vagy nagyon sokszor látjuk ugye, hogy a konyhában való létnek, tehát hogy mondjuk valaki elkezd főzni, és már a kutyák készenlétben állnak, pedig csak néha kapott valamit.
Én azt gondolom, hogy én kifejezetten sajnálom azt a kutyát, megtanítottak kunyerálni, mert szerintem ez egy nagyon megalázó viselkedés a kutyának, hogy őnek kicsorgatnia kell a nyálát, mondjuk egy sárgarépa főzelék készítése közben, mert ő nyilván nem tudja, hogy abból nem lesz fasírt neki. És ugye, mivel lakáskutyákról beszélünk manapság sokszor, ezért szinte ezeknek a kutyáknak ez lesz a nap fénypontja, hogy a hűtőből jön valami, mert ugye hát sajnos a séták nem biztos, hogy mindig nagyon kardinális részét teszik ki a napnak. Oké. A másik fontos boldog kutya ismérv az a mélyen kielégítően alvó kutya. Tehát aki nem riadt föl zajokra,
nem követi, a gazdát mindenhova, a lakásban.
Nagyon fontos, hogy tud úgy is mélyen aludni, ha nem vagyok a helyiségben, ne adj Isten, nem vagyok otthon. Tehát ugye ez a szeparációszorongás irányába mutat. És ezt úgy tudom szerintem a legjobban tesztelni, nagyon, nagyon tipikus, hogy nyaraláson, vendégségbe a kutyám nem tud jól pihenni. Tehát ez szerintem nagyon szépen szimbolizálja a kapcsolatunkat, hogy ha én ott vagyok, vagy viszem azt a fekhelyet, ami neki azt jelenti, hogy kapcsolj ki, akkor lehetünk bárhol.
Ezt aztán én nagyon meg tudom támogatni, vagy ezt hát támasztani, hiszen kutyáknak nagyon kis része tud nagyon nyugodtan pihenni a panzióban is. Van, ugye szoktunk kérni mi is fekhelyet, vagy kis rongyot. Van, akinek leteszem, és mindegy neki, hogy hol van. Hát nyilvánvalóan sokkal kevesebb kutya, de ezért szokott az is előfordulni, hogy ugye a panzió után alszanak egy hétig, mert hogy az a kutya folyamatosan készenlétben, aki nem lett megtanítva pihenni, ez így nagyon van. Fontos, amit mondasz. És ezt meg lehet tanítani, erre rá lehet a kutyát
szoktatni. Sőt, ezt kifejezetten tanítani kell, mert tényleg, hogyha rábízod a kutyára, hogy zajlódja, hogy kívánod, onnantól egy egész napos követés, kunyerálás. Tehát nyilván a nyugalom az viszonyfüggő, ez nagyon fontos. Láthatóan jól érzi magát egy boldog kutya, mit jelent ez? Jókedélyű, mozgékony, motiválható, energikus, tehát nem feszült, nem reaktív, nem akar állandóan kioldást keresni. Ez ugye ez egy küllemi
test. Hát nem pörög túl, ugye, amikor mindig mindent, mint az egész kutya jár, mintha villanyáramot vezettek volna bele.
Így van, az már egy ilyen felzaklatott állapot, tehát gyakorlatilag a könnyedség az látszik akár az arckifejezésen, akár igen. A mozgásán, akár a testtartásán. Nincs szeparációs szorongása, ez ugye egy picit elébe, vagy visszacsatol a nyugodt alvása, tehát nem kellek ahhoz, hogy ő tudjon pihenni, aludni, játszani. Ugye, aki el tudja magát foglalni egyedül is, az van jól. Nem kellek ahhoz én, hogy ő játszon. Nagyon sok kutya nem tud egyedül játszani például. Nem reaktív, ugye, tehát nem akarja állandóan a környezetét kényszeresen kontrollálni.
Hát, vagy irányítani, hát arról ne is beszéljünk, hogy a gazdákat hogy irányítja. Hú, de nagyon-nagyon, ahogy így beszélünk ezekről, olyan könnyű tulajdonképpen belecsúszni ezekbe. Rettenetesen könnyű.
Ami nagyon-nagyon tipikusan, vagy nagyon szembetűnő, azt gondolom, hogy ezeket, amiket itt elmondtam, ezek ugye már ilyen szakavatott szemeket kívánnak, de mondjuk egy túlsúly, vagy egy alultápláltság is lehet boldogtalanság jele. Mit jelent ez? Ugye bármilyen evészavar, vagy a stressz miatt önemésztő a kutya, tehát gyakorlatilag...
Lefogy.
Nekem szintén egy tacskó páros, a Leo és a Hanna, ők Brüsszelben élnek, és a Leo, a fiú kutya volt olyan, aki annyira stresszelt a városi környezetben, a kukás autótól és hasonló járművektől, hogy gyakorlatilag ugyanannyi ételt kapott, mint a testvére, de csont és bőr volt a kutya, tehát gyakorlatilag lakhelyváltó osztatást kellett ahhoz tegyenek, hogy a kutya jól legyen.
De mert nem úgy van a kutyáknál, hogy végülis annyit esznek, amennyit csak tudnak? Mert tudom, hogy nem úgy van. Mert van kiegyensúlyozott kutya, aki nem eszik egyébként.
Nem, képzeld el, hogy olyan is van, akinek mondjuk hiába kínálnak többet, nem igen, kér igen, többet, ezért... olyan is van, aki enne még bármennyit, és nem látszik rajta, mert gyakorlatilag a stressztől felemészti magát, de egyébként állatorvosi kutatás, hogy a 10-ből 7 kutya túlsúlyos napjainkban, ez nyilván szerintem a Covidnak is köszönhető, mint ugye sok minden más, akár mondjuk egy szeparációs szorongás problémakör, de hogy gyakorlatilag a nincs horpassza a kutyának, nem láthatók, vagy nem tapinthatók az izmok, túlsúly, az azért is gond, de szerintem nagyon érdekes, mert azt oké, hogy mi tudjuk, hogy a szívnek és az ízületeknek megterhelő, de hogy ugye a kutyának túlsúly tudata nincsen, ez azt jelenti, hogy ő nem fogja kimélni magát.
Ja, nem.
Tehát így, ugyanúgy fog rohanni a labda után, leugrani a nem tudom én padról, sarkon fordulni, tovább iramodni, míg mondjuk egy testesebb ember tudja magáról, hogy mondjuk óvatosan lépek le a létráról, mert kímélem a térdemet, a kutya nincs ebben tisztában.
Ez
viszont, ugye ahhoz a gazdának kell állandóan rászólni, kontrollálni, tehát gyakorlatilag egy folyamatos kontrollba kell a kutyát tartani, nem beszélve ugye arról, hogy a meleg miatt kifejezetten
ami meg egy
veszélyes.
Újabb frusztráció, de igen,
hogy,
ez
hogy
is
ettől
igen.
Van egy személyiség torzulása, hogy a kutya nem, vagy a kutya ugye nem érti, hogy miért van egyfolytában leállítva.
Hát mi úgy szoktuk, hogy ezeket a kutyákat szoktam mondani, hogy muszáj berakjátok két óránként, mert meg fog halni.
Na,
mert
és a kutya ugye nem tudja, hogy azért
jön egy túlsúlyos labrador, és így nagyon van. Szeretne játszani, és kiszedem az egészből, és ott örjön akkor.
És ez neki meg
pedig azt akarnám, hogy pihenjen.
De ez olyan egy picit, mintha bezárnám a kutyát a saját súlyába. Van egy Bosco nevű francia bulldog kutyus, akivel dolgozom, neki például agresszió problémái vannak, egészen magas fokú, gazda ellen irányuló, és utcán gyakorlatilag a járókelőkre, bárkire mozdul a kutya. Nála kifejezetten életmódbeli torzult viselkedés az agresszió, ez azt jelenti, hogy azt a kutyát alig-alig sétáltatják, tehát hogy ijesztően keveset, és emellé társul egy túlsúly, illetve egy légcsőszűkület, amitől a kutya gyakorlatilag ténylegesen a saját elméjébe és testébe van bezárva. És olyan mérhetetlenül frusztrált, hogy gyakorlatilag nem tudom, hogy milyen irányba haladjak, hiszen a lemozgatása a fizikai állapota miatt majdhogy nem lehetetlen, viszont a viselkedés probléma csak akkor oldódna meg. Tehát van egy ilyen
kicsit olyan, mint egy ördögi kör,
sakmat helyzet, rendkívül sajnálom a kutyát. Ugye ide tartozik az is, hogy felemelem, mert mondjuk a kutya nem bír menni, onnantól viszont, hogy felemeltem, megváltozik a státusza, és ugye ez a követő üzemmódból átmegy a kutya védő üzemmódba, tehát hány olyan kutyát látunk,
aki ugye kitáhad. Igen, és ki a csarkodik.
Tehát,
igen.
Hogy ugye a testsúly, a plusz súly, az további torzulásokat okozhat.
Nagyon-nagyon érdekes, igen.
Ott tartunk még, ugye, hogy mitől látszik, hogy a kutyám jól van, hát ugye kifejezett ilyen küllemi bélyeg, az egészséges szőr, fizikum,
az
ugye egészséges anyagcsere rendben, a széklet ugye rendben van, az nyilván a táplálék mennyiségétől és minőségétől is függ.
Most egy picit zenélünk.
Was I laughing? was crying, tell him I was crying. This old hammer ring like silver. This old hammer ring like silver. This old hammer, good buddy, ring like silver. Shine like gold, buddy, and it shine like gold. Working on a railroad for a dollar a day. Working on a railroad for a dollar a day. Working on a railroad, good buddy, for a dollar a day. Gotta get my money, gotta get my pay. I gotta get my money, gotta get my pay. Gotta get my money, gotta get my pay. I gotta get my money, gotta get my pay.
Akartál a következő témába belevágni, de a zene miatt leállítottalak. Mi akkor a következő, ami a boldog kutya ismérve?
Szerintem az egy nagyon tipikus, szintén látványos momentum, hogy a kutya tud és szeret-e játszani. Ugye nagyon sok olyan kutyát ismerek, aki például többet magával él együtt, és például nem játszik a társával. Ilyen kutyát is ismertem, aki a munkánk elején szóba se állt a vele egy szobában élő másik kutyával, és ahogy egy kicsit elkezdtünk dolgozni a kutya-gazda kapcsolaton, elkezdett játszani például a társával. Tehát az, hogy a kutya játékos, vagy szívesen játszik-e, ugye ez azt jelenti, hogy tudom-e motiválni akár tárgyal, akár falattal, akár olyan a viszonyunk, hogy már a gazda kedvéért együttműködő.
Vagyis hoppá, az is tudatosságot igényel, hogy megtanítsam a kutyát játszani,
hát
és rávegyem
az
arra.
Az már az a bizonyos minőségi idő.
Jó, csak erre senki nem szokott figyelni. Ezt szokták mondani, hogy vagy játszik, vagy nem. Nem szeret
Na
játszani.
Na jó, hát nem magától. Az nem természetes, hogyha egy kutya nem szeret játszani. Az lehet, hogy felnőttként már nem annyira játékos, de hogy kölyökként biztos, hogy minden kutyában van ilyen affinitás, és úgy gondolom, hogy egy felnőtt kutyából is ki lehet hozni a játékosságot, hogyha jóban van a gazdájával. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy mit jelent a játék, ki kezdi, mik a szabályok, ugye, mi a folyamat. Ugye az, hogy én eldobok egy labdát, és visszahozza a kutya, az nem játék.
Nem játék.
Az egy feladat, és még csak nem is biztos, hogy a kutya gyárilag csinálja, mert ha nincs rá megtanítva, akkor miért miért kéne tudni. Tehát én azt gondolom, hogy egy rángatós huzivoni játék,
azok nagyon jók,
egy
igen.
kézzel való ilyen birkózásos, lögdöséses, ilyesmi, tehát ez egy klasszikus játék, de ez egy elég bizalmi kapcsolat szerintem, hogy a kutyámmal így
igen, de kapcsolatépítő is ez, ugye?
Így van, csak hogy én ilyet nem nagyon látok, hogy a gazdák itt tudnának a kutyájukkal mit kezdeni, mondjuk puszta kézzel.
A kutyasuliban, néhány kutyasuliban ezt elmondják, ez nagyon egy ilyen szürke zóna, tehát hogy nagyon-nagyon frusztrálja is a gazdákat, amikor mondjuk, hogy ki hogy játszik a kutyával eszköz nélkül.
Nagyon tipikusan a labdázás
azt
van
mondják,
mindenkinek,
de az nem az,
de hogy az nem gondolom, és nagyon sokan valamilyen furcsa módon el is várják, hogy a kutyának kéne tudni, és nem is értem, hogy olyankor tényleg egy kicsit meg vagyok lepődve, hogy hát miért is kéne nekik ezt.
Tehát maguktól végül is honnan tudnák ezek szerintem az oktató, mert a kutyasulik feladata, hogy ugye lehet lopakodós játéktól.
Nem úgy értem, hogy a gazda nem tudja, hanem azt a gazdi nagyon sokszor elvárja a kutyától, hogy csinálja, és nem érti, hogy miért nem csinálja, anélkül, hogy ugye
megmutatta volna neki, hogy értem.
Szerintem az is egy boldog kutya ismérve, hogy szívesen lép kapcsolatba a gazdával, de munkaértelmezés szempontjában. Tehát, hogy szívesen dolgozik a gazdának. Még csak nem is kell munkakutya legyen, de szívesen működik együtt, akkor inkább ezt mondom. De hogy akkor ez a munkateljesítmény, ami ugye őt hasznossá és sikeres vagyok érzéssel tölti el a kutyát, azt ugye én feladatok révén érem el, hogy
de tulajdonképpen, igen, mindig azt szoktam mondani a gazdáknak, hogy ne arra gondoljanak, hogy ennek ilyen nagyon nagy feneket kell keríteni. Ezt lehet egy sétába is beletenni, ugye? Egy kis ültetés, egy kis fakerülés, egy kis szagmunka, hogyha sétálnak a parkban reggel vagy este.
Én azt látom hiánynak, nem nagyon szeretik a gazdák a kutyákat pozitív megerősítéssel tanítani, hanem inkább nagyobb a tudnia kéne elvárom.
Igen, nagyon-nagyon igaz. Nagyon-nagyon igaz.
Megtanítom, és úgy meg vannak lepődve, amikor mondom, hogy ne arról beszélj, hogy mit ne csináljon, például ugrálok a valakire, hanem arról beszélj, hogy mit csináljon helyette, vagy mondjuk ne engedd oda, hogy abból konfliktus legyen, hogy ugrál. Valahogy a pozitív megerősítés, annak ellenére, hogy napjainkban tényleg nagyon divatos a pozitív megerősítéses tanítás, ennek ellenére
vagy
valahogy
nevelés,
a hétköznapi gazdáknál nem annyira érzem, hogy ez így érthető lenne. Hát egy gyereket is csak megjutalmazok, hogyha valamit
tudod, mi ez lehet a türelmetlenség hiánya is tulajdonképpen, hogy azt elvárjuk, hogy működjön az a kutya, és nem tesszük bele az időt, az energiát, meg a figyelmet.
Így van. És akkor ebből lesz az, szintén megint csak elég gyakori kérdés, hogy meddig kell nekem a falatot adni, hogy évekig, és akkor erre szoktam mondani, hogyha jó a kutya együttműködő szándéka, akkor egy idő után természetesen falat nélkül is dolgozik, de ahhoz olyan kapcsolatot kell építsek, hogy ő ne a falatért dolgozik.
Most olyan jó jutott eszembe, hogy vállalatnál mondanám, hogy meddig kell nekem adni a prémiumot évekig, tudod?
Hát igen, tehát, ja, igen, ingyen, és szoktam mondani, hogy a kutya eléggé szeret ilyen érdekből cselekedni, tehát ami neki megéri.
Hát de mindannyiunknak jól esik, ha kapunk évvégi jutalmat, figyelmet, hát persze.
Ha neki megéri az utcán fölenni a nem tudom, bármilyen ételt, mert én csak max egy, nem tudom én, egy oldalba bökést teszek ellene, akkor lehet, hogy ő ki fog engem kerülni, és vissza fog menni azért a falatért, ahelyett, hogy mondjuk azt csinálnám, hogy egy jó döntésért megjutalmazom. Tehát sokkal produktívabb az a viselkedés, hogy az ott hagyott falatért én cserébe adok neki egyet, akkor már is megéri neki
akár
azt a falatot
ott hagyni. Akár egy értékesebb falatot, igen.
Így van. Ugye az emésztési probléma szintén ez nagyjából a túlsúly irányába megy, de ugye a gyakori hasmenés
is lehet a stressztől.
Az ugye kifejezetten stressz jellemző tünet.
Igen, igen tehát a táplálásról már beszéltünk.
Igen, a táplálásról beszéltünk, de ugye az emésztési probléma az ugye a túlsúly irány gyakorlatilag az avval összecseng. Ami nagyon fontos, és nagyon gyakran látom, ez a bizonyos fókuszáltsági állapot. Tehát egyszerűen a kutyák nem gyakori, vagy úgy mondom, hogy eléggé gyakori, hogy nem tudnak jól fókuszálni. Tehát nem tudom a figyelmét felkelteni, nem tudom a figyelmét fenntartani, nem tudom például egy helyzetből kizökkenteni.
Hát ez megint tanítás, tehát ez megint foglalkozás
az,
a kutyával.
Hogy tudjál valamire figyelni, az is azt a fókuszáltságot
ezt tanítjuk,
kell.
Igen, tehát nem így az van. Lesz, hogy ráordítok, hogy ne fixáld már ezt, vagy ne rohanj a busz után.
Az a tanításnak a mélyítése, hogy a tanítás közben képes-e egy helyzetben tovább jelen lenni. Ez nyilván az egészséges mentális egészség, illetve hát a gazda bizalma szerintem. Tehát én szerintem ez nagyon-nagyon magas fokú gazda kapcsolat függő, hogy én mennyire vagyok hajlandó a párizsira figyelni, ahelyett, hogy a kamionokra.
Jó, de erősítsük meg a gazdákat abban, hogy ez egy folyamat, és egy tanulási folyamat, és hogyha ebbe részt vesznek, nem adják fel, és tanítják a kutyát, akkor ez csodálatosan formálható, ez a viselkedés.
És döbbenetesen át tud a kutya kapcsolni, hogy ó, de jó, sokkal egyszerűbb neki a párizsira gondolni, mint a kerítés mögött kiabáló másik
kutyára. És ha egyszer valaki megtapasztalta, hogy úgy néz rá a kutyája tényleg, hogy egy ilyen nyitott értelemmel, és azzal, hogy ő ott készen van az együttműködésre, a feladatra, az egy csodálatos dolog.
Így van. Ugye az az érdekes, hogy amikor engem megkeresnek, akkor ugye jellemzően egy tünettel hívnak fel, pedig úgy gondolom, hogy ezek felsoroltak közül sokak összefüggnek.
Igen, erről már beszéltünk még valamikor a múltban, amikor igen, itt voltál, hogy igen, ez egy egész kibogozást
mindig
igényel. Mindig
kavarodunk vissza, hogy hiába esetleg van egy zavaró tünet, amivel a gazda engem megkeres, de sokszor kiderül, hogy ott lapulnak egyéb árulkodó jelei. Tehát például nagyon gyakori, hogy egy szeparációs szorongású kutya, vagy szorongó kutya sokszor reaktív is utcán. Tehát ez gyakran párban
áll. Ez azt jelenti csak mondjuk, hogy reagál nagyon élesen biciklire, emberre,
amire
másik
ugye
kutyára.
Azt mondják, hogy agresszív, hát ez nem agresszió, hanem ez gyakorlatilag egy pánik állapot.
Azért mondják, hogy agresszív, mert úgy kitámad.
Igen,
ugye,
de hogy ott ugye ő nem harapna. Végül is a végső becsapódásnál.
Hanem elriasztana,
hanem, nem? Hanem ugye ez egy ilyen teljes pánik állapot, amiben ő a végső, nem is tudom, extázisába, vagy végső menekülésébe, vagy nem is menekülés, ez inkább egy ilyen a vélt veszélynek a pánikszerű elzavarása. Abban ő egy olyan módosult tudatállapotban van, amiből nyilván ott akkor kizökkenthetetlen, tehát nem is, ugye nagyon sokszor elmondom, hogy nem ott oldom meg sok helyzetben, nem az adott problémát az adott helyzetben oldod meg, hanem hátteret építesz.
Igen, tehát akkor ez a reaktivitás, ez nem agresszió, ezt ne keverjük
nem,
össze, az hogy jön szembe a kutya és támad a biciklimre, vagy az én kutyámra, az nem feltétlenül, sőt, esetek nagy részében nem arról van szó,
nem is,
hogy
ugye, nem is,
meg
nem
akar
is szerencsés.
Ölni.
És ez például, sőt, nagyon-nagyon nem szerencsés ezt tiltani, mert tovább fokozom a kutyának a belső feszültségét azzal, hogy na nem elég, hogy én se vagyok jól, de még a gazdám le is tolérte, hogy nem vagyok jól.
Hát ott valami figyelem, mindegy, erre van a tréningek,
nem, hát
de erről beszéltünk.
Erre nagyon aprólékos és jól felépített terápia van, és abszolút létezik erre kezelés, de hogy nagyon sok, ugye talán ez a gyorsan és hirtelen oldjunk meg dolgokat, valahogy a gazdák ebben nem mindig nagyon türelmesen várják végig ezt a folyamatot, igen.
Akkor ott tartottunk, hogy hol is tartottunk, hogy...
Hogy mik azok az árulkodó jelek, amikor ugye nincs jól, amikor azt látom én mondjuk külső szemmel, hogy a kutyám nincs jól, ugye melyek ezek a tipikus
vannak tipikus
jelek? Igazi, hát hogyne, szerintem rengeteg jelek.
Amit megfigyelsz az esetek nagy részében?
Igen, és jellemzően itt általában több tünet is fennáll, amikor egy kutya nincs esetleg jól a bőrében, vagy a családjában. Ugye agressziót...
Úgy szoktad mondani, hogy nincs helyén a kutya mindig.
Igen, mert nem szeretem ezt a falka vezér, meg a
csak
falka.
Csak így szoktad, hogy nem, nincs helyén a családban.
Az a státusz, amiben ő képzeli magát, az nem egy egészséges szerepkör, és ott egy kicsit valaki valahol rossz helyen hiszi magát, igen. Ugye agresszió, ami egy tipikus, amit ugye hát nevezhetünk akár reaktivitásnak is, de hogy alapvetően egy ilyen heves, én úgy gondolom, hogy minden heves viselkedés egy szélsőség, minden szélsőséges viselkedés egy instabilitás, tehát ott a kutya ott nincs jól, aki instabil, az nincs jól. Túlzott birtoklási vágy, na ez kifejezetten gyakori, vagy a területét védi,
vagy
az ételét, vagy a gazdát, vagy a nyilván a csont az már ezeknél nem is kérdés, de hogy valami túlzás, szeparációs szorongás, ugye a rombolás, tehát rágás, ugye valami.
Erre szokták mondani, hogy bosszút áll, de ez nem így van a kutya fejében, ugye?
Erről már beszéltünk ugye a múltkori műsorban, hogy ami nekem bosszúságot okoz, az nem, tehát attól még, hogy ő bosszúságot okozó dolgot csinál, attól még ő nem bosszút áll.
Igen, ő ezeket nem tudja értelmezni.
Tehát, hogy ő azért rombol, mert szorong, És ugye fiatal korban megtanulta, hogy abban a fiatal kori fogváltós időszakban, amikor neki mindent rágnia kellett, hogy magát csillapítsa, akkor az a feszültség, ami ott csökkent attól, hú, de jó, hogy rág.
Ezt még sosem mondta senkinek.
Az ott ugye őt lekötötte.
Igen.
Ugye, amikor egy 4-5 hónapos a fogváltásnál rág, az egy teljesen természetes viselkedés.
Csillapító viselkedés.
Hiszen az ínyének, meg már fogának, meg a szegénykének, minden baja van. Na most, hogyha ő szorongás kioldásra, meg unaloműzésre kezdi használni a rágást, akkor ebből lesz egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen csillapíthatatlan, túlzott viselkedés, gyakorlatilag egy rossz szokás, mondjuk úgy, mint egy körömrágás, ugye az se úgy tiltott, hogy leszidod a gyereket, vagy bekened a kezét, nem tudom én, ablaklemosóval, vagy gittel, vagy nem tudom mivel, hanem ugye megtalálod a szorongás okát, hogy ez a szegény gyerek miért szorong. A kutyánál is ugyanez van, hogy ő egy orálisan fixál állapotba kerül, hiszen neki ez valaha valamikor csillapodást okozott.
Látok ilyet nagyon sokat a panzióban, mindig reggel, amikor megyek be, és szét van tépve az az ágy, vagy miszlik be van szaggatva a párna, akkor ott nyilvánvaló már a szorongás.
Hát nyilván ott idegen helyen van, tehát ilyenkor ugye semmiképpen, ez olyan, mint ugye amikor a 8-9 éves gyerek szopja az ujját, ott is valami van. Tehát, hogy ugye ez nem tiltható, utólag büntethető, de még helyben sem büntethető, mert hogy
tehát a rajtakapás sem büntethető, mert ez egy rosszul lét.
Ez így van, tehát nem tudsz büntetni. Ez olyan, mint hogy az ugatás se tudod tiltani, mert az egy belső állapot.
Igen, jaj, de jó, ahogy mondod, igen.
Ezeket ott neked helyre kell hoznod, azt az állapotot, nem pedig nem tilthatsz egy szorongást. Tehát olyat nem lehet mondani, ne félj. Vagy nem lehet ráüvölteni valakire, hogy ne félj.
Nem viccből tépdes, hanem az egyszerűen szorongásból.
Így van, de hogy ez olyan, mint amikor a kiskutyát, a fiatal kutyát azért, hogy bepisil, megbüntetik.
Ja, értem,
hát vissza se tudnál szegényket tartani, nemhogy még kupán vágják, hogy ne. Ugyan a nagyon tipikus jele szerintem, hogy egy kutya nincs jól, hogy motiválhatatlan. Tehát ilyen közönyös. Semmivel nem tudod kihozni belőle. Például amikor egy ilyen kutyát látok, hogy a falat nem kell, hiába húzogatom ott az orra előtt a nem tudom én a madzagot, teljesen közönyös, akkor addig-addig kell próbálkozni, amíg egyszer csak egy ilyen kutyásabb viselkedés előbújik. Akár mondjuk játékosan elkezdi kergetni azt a zsinót, vagy rongyot. Tehát, hogy az egy fontos szembetűnő dolog, amikor egy nagyon fiatal kutya, mondjuk egy 8-9 hónapos kutya nem akar játszani.
De ez egy ilyen szörnyű szorongást jelent? Vagy ilyen feszülést a kutyába?
Hát valamilyen bizonytalanság. Ő ott nem érzi magát esetleg biztonságban, vagy nem tud annyira kioldani, hogy egy természetes viselkedés, mint a játék, az ugye ez egy könnyed viselkedés, azt a könnyedséget ott ő valamiért nem tudja megélni. Antiszociális viselkedés tipikusan, tehát hogy ugye nem nyit
sem a fajtársak felé,
így van.
Esetleg sem ember felé, ugye?
Így van, nem, tehát az érintést kerüli.
Ilyet is látunk, de ugye ez megint mit a panzióban, de hogy ez nagyon visszavezet a korai szocializációra, nem? Hogy a fajtársakkal
kifejezetten az antiszociális viselkedés kifejezetten visszavezet oda, hogyha abból a 3-4 hónapos korban, 2-4 hónapos korban nem találkozott kutyás élményekkel, így van, akkor ugye ott nem csak antiszociális lesz, de még agresszív is lesz, mert ugye nincs meg az eszköztára, hogy illik
kommunikálni. Sajnos nagyon sokat látunk ilyen kutyát. Van, amikor utána a csoportnak gyógyító hatása van, és feloldódik ez a kutya, de van, aki ebből nagyon-nagyon nehezen jön ki. Jó, itt zenéljünk megint egy kicsit, és innen fogjuk folytatni.
Will you miss me? Will you miss me? Will you miss me?
silence falls across the land, shadow cast in the heart of my mind. The flame of desire burns bright as a star. Hear crying the wind like a voice from afar. A stranger, don't know where I'm going. Will you miss me? 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 Miss me more than you.
Ez itt a Rádió Bézs, a vendégem Kuris Anita, viselkedésterapeuta, biológus, akivel a mentális és fizikai jólétéről beszélünk a kutyáknak. Itt az utolsó szakaszban nekem két nagyon fontos gondolat volt. Ugye a rombolásról beszélgettünk, ami mögött a szorongás áll, és ugye sokszor mondják, hogy bosszút állt a kutya, mert elmentem, vagy otthon hagytam. Itt kettő nagyon fontos dolgot is mondtál, hogy ez visszavezethető, ez a feszültség a fiatalkori fogzásra, ugye? Azzal csillapította magát tulajdonképpen a kutya, hogy rágcsált, hogy tépdesett dolgokat, és ez egy megmaradt... Hát egy megmaradt egy szokásnak, mondhatom ezt, vagy minek?
Igen, egy, ugye ott van egy ínyben egy irritáció, ez olyan, mint a gyerekeknél, amikor jön a foga, tehát a kutyáknál is ugye van a 4 hónapos korban van egy fogváltás, elvileg ugye ez az a korbecslő időszak, amikor az állatorvosok a fogazat alapján állapítják meg a kutya korát, amennyiben mondjuk nem ismert. Tehát van egy pontos időszak, amikor a kutyának elkezdődik a tejfogból a maradó fogak váltása, és ilyenkor az íny annyira fájdalmas, ugye ilyen kvázi, majdhogy nem ilyen gyulladás közeli állapotba lehet sejtem, hogy ott kell valamivel csillapítani. Hát az ember gyerekek is ugye rágcsálnak
és csillapítul is, és
a kis kutya
aztán...
ugye csillapítja abba, hogy rágcsál valamit. Ez a csillapító viselkedés, ami ugye egy kioldást okoz, egy önnyugtatást okoz, akkor
így,
utána
igen.
Ez az önnyugtatás érkezik meg akkor, amikor mondjuk ő a gazda nélkül egyedül marad otthon, és ő mondjuk nem tanult meg egyedül lenni, mert előtte a gazdát mindenhova követhette a lakásba, akkor ugye az egy óriási hirtelen egy óriási kontraszt, hogy nem elég, hogy nem a lakásban van a gazda, de kiment a lakásból, akkor ott a kutya gyakorlatilag egy olyan aggodalom, pánik állapotba kerül, ami
ez a megoldó
nyilván
a
sírás, az ugatás, a nyüszítésnek az öncsillapítása egy olyan rágási folyamat lesz, amiből ugye korábban megtanulta, hogy a rágástól én meg tudtam nyugodni, tehát ilyenkor van az, hogy a kutya ugye elkezd rágni,
széttépni,
szorongásból rágni, és akkor ugye ez a rágás, ez nyilván lehet egészen már ez a bizonyos ilyen kis metszőfogakkal varrás, cincálás. És ugye ilyenkor ennek tipikus folytatása vagy párja, amikor a kutya mondjuk bepisil, de ez sem bosszú pisi, amikor mondjuk a gazdának az ágyára pisil, akkor ennek az az oka, hogy a gazdinak a legerősebb szaga, tehát a szakkatlan, ami a gazdából még a legjobban megmaradt, az ugye az ágyban. van, hiszen igen, ő egész éjszaka ott aludt. Na most az a kiskutya, aki egyedül marad, az ugye a gazda közelségét az ágyban találja meg, hiszen ott még van egy erős gazda szag, és amikor az a szag ugye elcsillapodik, akkor ő azért pisil be, hogy visszahozza azt a kölyökkori alomszagot, amiben én megint csak még olyan otthonosan voltam, hiszen ott mindenki mindenkit lepisilt, hát kicsik voltunk, ki emlékszik? Tehát az a pisi, az ugye megint csak megnyugtat engem. Most hazajön a gazdi, szét van rágva a párna, amiben is van pisilve, és még jól veri, meg is veri a kutyát, amitől a kutya mit tanul meg. A gazda mindig úgy jön haza, hogy megver, tehát amikor legközelebb hazajön a gazda, és azt látja a kutyán, hogy már sunnyog, akkor erre azt mondja, hogy persze, mert a kutyámnak lelkiismeret furdalása van,
szóval figyeljem,
hogy már megint
bepisíltem. Ne vetítsünk emberi érzelmeket, a kutya nem áll bosszút, a kutya keresi a megnyugtatást, a csillapítást ezekre a pánik reakcióira. Ezek nem büntethetők és nem is tilthatók, és ami még nagyon fontos, ugye szokták mondani a gazdák, hogy hát jól megbüntettem volna, csak éppen nem voltam ott, és nem kaptam rajta, hogy a cipőmet rágcsálja. Uh-huh. De hogy ugye ez is, tehát azt mondod, hogy igazán a rajtakapás sem büntethető, hiszen ez egy szorongásból, pánikrohamból. Tehát, hogy nem egy ilyen céltalan rombolásból rombol a kutya.
Na most nyilván vegyük külön szerintem, amikor a 3 hónapos kölyök rohangál az előszobába, és megtalálja mondjuk a Nike cipőmet, akkor ott kihibázott. Tehát azt gondolom, hogy a kutyának az egy tárgy, miután a 3 hónapos kutya játékot keres, hogy magát elfoglalja, és talál egy tárgyat, amit azért rágcsál, mert minden kölyök rágcsál, akkor ott az, hogy én mondjuk megszídom a cipő rágásért, az azért az én mulasztásom, mert miért hagyom elől, akkor adjak a kutyának egy olyan tárgyat, amiért nem kell, de hogy és ebből is nagyon sok viszonytorzulást látok, amikor elkezdik a pár hónapos kutyát mondjuk orba veregetni.
Na, igen, ezt mondják is, hogy újságpapírral jól orba kell verni.
És akkor ebből van az, hogy olyan bizalomvesztés kapcsolat alakul ki, és akkor utána ebből lesznek a gazdamorgások, gazda gyerekének megtámadása, bizalmatlan viszonyok, gazda elkerülés, mert hogy ugye a kiskutyát mondjuk fizikailag fegyelmezték, ahelyett, hogy mondjuk a cipőszekrénybe beraknám a cipőt, és hagynék neki egy olyan tárgyat, amit lehet. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon messzire mutató félre kommunikálás.
Jó, akkor ezt is jegyezzük meg, hogy rajtakapáskor se büntessünk, inkább neveljünk, és váltsuk ki a viselkedés
mással. Más a felnőttkori rágás, más a kölyökkori rágás, de hogy mindegyiket ismerjük föl, hogy miért történik, és én nagyon sok esetben azt gondolom, hogy a probléma elkerülése, ami egy későbbi büntetést elkerül. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én inkább kerüljek el, mint hogy konfrontálódjak, legalábbis az ilyen típusú helyzetekben. Ugye az érdektelenségről beszéltünk, hogy egy picit, ugye azt hiszem, hogy ez szintén összecsenge vele a bizonyos ilyen depresszív állapottal, stresszes a kutya, szorongó.
Ez is oda vezet vissza, ugye, hogy nincsen meg egy jó balansz a mindennapjaiba a kutya. Tehát igazán arról beszélünk, hogy esetleg nincsen meg egy sétáló rutin, nincs meg egy lemozgatás, nincs meg egy tanítás, tehát hogy...
Szerintem nagyon-nagyon-nagyon az is nagyon számít egy kutya alaphangulatánál, hogy milyen a gazdájával való kapcsolata. Ugye otthoni ürítés, szintén ide, ugye az előbb említettük ezt a bizonyos szorongásból bepisilés, de hogy a bekakilás bepisilésnél, azt egy tipikusan nagyon gyakori ez is, hogy a kutya még mondjuk felnőtt korában is sokszor bent a lakásban ürít. Na erre kifejezetten szerintem okolható a pelenka használat. Elkezdem a kutyámat megtanítani otthon pisilni, majd valami...
Hogy pisilhet
otthon a pelenkára, majd valami csoda folytán elegem lesz, és azt mondom, hogy jó, most már ne pisilj a pelenkára.
Régebben ezt úgy tanították, azt így mondták, hogy ott a pelenka, és egyre húzzad kifelé a pelenkát a küszöb felé, majd az ajtó elé, és akkor...
Milyen jó lenne fűre vinni azt a szerencsétlen állatot, tehát hogy azt gondolom, hogy avval, hogy azt a tényt megteszem, hogy gyere a lakásba, üríts, onnantól nagyon nehezen fogom a pelenkát, mert ha pelenkát hiába viszem ki, de hogy maga a lakásban ürítés lehetőségét, ha beépítem a kutya fejébe, akkor például van az a bizonyos ilyen területjelző ürítés, amikor mondjuk egy kutya őrzi a kerítést.
És mindenhova pisil egy kicsit.
És mondjuk, amikor van egy helyzet, hogy jön a nem tudom én a postás, akkor demonstratíve ugat kettőt vagy négyet a postásra, a postás elmegy, ő meg, mint aki jól végezte a dolgát, pisil egyet a kapu mellé. Egy nagyon tipikus rutin viselkedést látok. Na most szerintem az a kutya, akinek megtanítják, hogy nyugodtan pisilj otthon, nyilván az a kutya reaktív is, hiszen valami rendszerhiba azért otthon lehet, hogy van, mert szerintem ez is gyakran összefügg, hogyha a pelenka bennmaradása miatt mondjuk ő neki nem tiszta a fejében, hogy kint kéne ürítsek, akkor azzal, hogy én mondjuk védem a területemet otthon, de a pelenka miatt behoztam az ürítési lehetőséget, gyakorlatilag elkezdek jelölés szinten otthon üríteni, és akkor az már egy felnőtt kutya, és akkor a gazdi már megbünteti, hogy minek pisilsz itthon, de hát hiszen azért pisilek itthon, mert gyerekként is lehetett.
Akkor legegyszerűbb a kölyök kutyát kivinni, két óránként fűre vinni, pisiltetni,
hát hogy ne, meg talán
menni.
Ez is számít, hogyha a kutya helyből reaktív, mert mondjuk nincs meg az a biztonsága a csapatában, akkor ez a reaktivitás gyakori bűrítést eredményez, tehát ő nem fogja tudni visszatartani, ha otthon azért akar üríteni, mert neki folyamatosan demonstrálnia kell, hogy ez az én területem. Tehát nagyon sokszor a bepisülés szerintem ilyen képtelen vagyok visszatartani, mert muszáj valakinek kikiabáljam, hogy én itt vagyok. Emésztési problémákról beszéltünk.
Ugatás, hát az egy nehéz helyzet az ugatás, ugye?
Nyilván én azt gondolom, hogy aki sokat és indokolatlanul bármire ugat, az megint csak nincs jól. Szerintem az a kutya nincs jól, aki nagyon ugatós. Megint csak ilyen gondolatmenet, hogy ugye, és nagyon sokat hallom mostanában, hogy de hát hiszen a kutyának az a dolga, hogy ugasson. Ugye hányszor ezt hallom? És akkor erre azt szoktam mondani, hogy oké, amikor ez így kialakult, hogy egy kutya legyen ugatós, akkor azokat a kutyákat kertbe tartották, vagy esetleg láncon, de mindenképpen házőrzőnek, azt a rexet a hátsó kertbe. De manapság, amikor én a kutyámmal munkahelyre megyek, villamoson utazok, ott él velem a lakásba, nem tudom én, kijár a gangra, tehát a kutyám olyan életmódban él, hogy bárkivel találkozhat, emberrel, gyerekkel, nénivel, bácsival, akkor ugye ez a bizonyos ugatok, mert védem a területemet, elkezd veszélyessé válni, hiszen ő hol húzza meg a határt, hogy a kávézóba is ugathatok, mert jön a pincér, tehát hogy megváltozott a kutyák tartási módja, akkor én nem várhatom el ugyanazt a funkciót ugyanarra, mert veszélyes lesz. Tehát az ugatás, azt gondolom, hogy most már nem állja meg a helyét, mert egy csomó szerepkörben ő nem dönthet, mert veszélyes lesz, ha a kutyám.
És én azt látom, hogy rengeteg a szelepelés ebbe is, hogy ez a teljesen, tehát nagyon sokféle ugatás van.
Sokféle ugatás.
A játékra hívástól egészen eddig én úgy mondom, hogy ez a terméketlen ugatás, amikor csak ugat bele a világba.
Vagy a hangját szereti, igen. Vagy az a program, hogy ugatok.
Igen.
Evési probléma, nyilván ez is egy. Hát az evésnek elég sok válfaja van, a túl sok meg a túl kevés se jó, de hogy az is mindenképpen árulkodó jele annak, hogy a kutyámnak valami nincs rendben az ő belső biztonságában.
Igen, én szerintem ezt így le is zárhatjuk, mert ez az evés dolgot azért szokták tudni kódolni, de hogyha azt mondom, hogy a kutya mint ragadozó, ugye mi volt az életmódja, akkor erre mit mondanál? Mi az a ciklikusság, ami megjelenik?
Igen, én azt gondolom, hogy amikor én azt szeretném, hogy a kutyám jól legyen, akkor mindenféleképpen imitálnom kell egy ragadozónak való életmódot. Ez ugye, hogyha visszamegyünk, vagy nem tudom én, kicsit a természetben nézünk, akkor ugye a pihenés, alvás, cserkelés, tehát a vadnak a felhajtása, ugye maga a sikeres vadászat, szociális viselkedés, amiben nyilván beletartozik a játék is, tehát hogy ezek, ha ilyen rendszerhez közeli az én kutyámnak az élete a saját közegemben, akkor azt gondolom, hogy az a kutya jól van. Tehát a magabiztos kutya ismérvei az, hogy sétál rendszeresen, minőségi időt tölt a gazdájával, tehát valódi figyelmet kap, ez nagyon fontos, illetve megkapja ezt a bizonyos valódi nincs neked dolgod állapotot is, és nyilván is eszik mindezek elfáradása után eszik, tehát megkapja az ételét valamilyen módon.
Na de most rátérhetünk ugye, ami az életmódhoz tartozik, hogy fogjuk azt a kutyát, és bizonyos kutyasportokat nézünk neki, ugye, amiben ő le tudjuk akár ösztönszinten, vagy akár együttműködés szinten őt fárasztani. Erről mi a véleményed?
Szerintem az is nagyon fontos, hogy amit az előbb itt fölgöngyölítettünk, ezek napirendbe épített állapotok. Tehát én azt nem gondolom, hogy az a kutya van jól, aki szombat-vasárnap elmegy egiditizni, de mondjuk hétfőtől péntekig a kanapén ül. Tehát én azt gondolom, hogy sportolni lehet a kutyával, de attól még a napi lebontásban a kutya legyen mindennapjában jól, és lehet, hogy amikor egy kicsit több időm van, akkor elviszem egy kék túrára, vagy olyan sportot választok, ami mondjuk a fajta azonosságot leginkább megközelíti, tehát nyilván egy tacskónak ne válasszak agility, vagy mondjuk súlyhúzást, vagy egy Steffinek ne válasszak birkaterelést, tehát hogy találjam meg azt a fajtát, ami az adott sporthoz leginkább
passzol. Hát de ez még
biztos
nyúlok oda, ez nagy olyan, amit mondtál, hogy ugye akkor ne hétvégén terheljük, mert a kutyát nem ráérünk, és jaj, szegény kutya nem csinált itt 5 napig semmit, csak döglött otthon, hanem legyen neki egy napi rendje, legyen valami rendszeresség abban a napi rendben.
És egyébként nyilván, ha már border collie, mert manapság úgy látom, hogy elég divatos fajta, és szerintem nem biztos, hogy mindig jó helyre kerül, ha lehet ilyet mondani. Tehát, hogy a sport az csak egy plusz a napokhoz, de hogy nem attól lesz jól a kutya, hogyha havonta egyszer elviszem terelni, egyébként megmondjuk.
Mert ugye azt mondom, hogy hú, ez terelő kutya,
igen,
és akkor...
Igen, de hogy a border collie-nál azt látom, mert elég sokkal dolgozom, hogy na, ő az a tipikus fajta, akinek ha nem adnak munkát, ő csinál magának, viszont az veszélyes lesz. Tehát amikor ő már tényleg az árnyékot is, meg a fényt
borzalmas
is kergeti,
látok
akkor ez szerintem nagyon olyan mérhetetlen mentális beszűkülés és terheltség.
Az már egy gyorsan, hirtelen egy kényszeres viselkedés alakul ki, amiből már kiszedni.
Így van, és egyszerűen, igen, tehát hogy szerintem a sportnál az én saját habitusomhoz választok fajtát, és ahhoz illő sporttevékenységet választok.
És próbáljuk ugye összefésülni a mi napi rendünket a kutyának a napi rendjével, és ezt valahogy úgy kihozni a nap végén, hogy mindenki egy jó helyzetből, egy win-win szituációból jön ki.
Talán az ösztön kielégítésről még nem annyira beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy minden fajtának a magának megfelelő, tehát ez azt jelenti, hogy ami a fajta habitushoz leginkább illeszkedő, tehát egy terrierrel biztos, hogy akár mondjuk hagynám őt ásni, vagy
ügyességi munkát.
Vagy mondjuk, ami ugye nagyon mindenkinek nagyon jó az a, és mindenkinek nagyon ösztönkielégítő azok a nagy távolságú területbejáró, akár terepi kirándulások, akkor ugye a keresés az szerintem mindenkinek nagyon jó, hiszen az egy nagyon erős ösztönmunka, akár tárgykeresés, akár emberkeresés, nagyon szépen lehet játszani ilyen tárgykeresést, akár természetben is, vagy ugye különböző inger mértékű helyeken, mint feladat nehezítés, tehát szerintem ez mindenképp fontos, hogy jó fajtát válasszak az adott sporthoz.
Jó, akkor talán lezárhatjuk azzal, Anita, hogy mi kutyatartók sem várhatunk el végtelen toleranciát a környezetünktől és a többi embertársunktól, és hogy tulajdonképpen elvárhatom azt, amit én is hajlandó vagyok beletenni ebbe a kapcsolatba, ebbe a munkába, ahhoz, hogy egy jó kutyám legyen, ahhoz nekem is bele kell tenni a munkát.
Igen, azt gondolom, hogy erről nem nagyon szoktunk beszélni, hogy elég magas társadalmi feszültséget okoz ez a rengeteg kutya, a rengeteg kutyával járó rengeteg ugatás, meg a rengeteg kutyával járó rengeteg ürülék, és hogy ezt valahogy úgy elvárjuk a kutyátlanoktól, hogy tessék tolerálni bennünket, és szerintem ez mérhetetlen feszültséget okoz, tehát azt gondolom, hogy nyilván én kutyásként lehet, hogy jobban tolerálok egy kutyaugatást, de egy bizonyos szinten már én sem annyira, mert mondjuk zavar engem vagy a nyugalmamat, tehát hogy úgy gondolom, hogy a kutyatartó sem várhat el végtelen toleranciát, így ahogy mondod, és annyit várhatok el másoktól, amit én is hajlandó vagyok megtenni.
Úgyhogy tarts ezt mindenki szem előtt, és csak arra tudom biztatni a kutyatulajdonosokat, hogy ezerszeresen megtérül az a figyelem, meg a munka, amit a kiskutyánkra fordítunk.
Így van.
Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál megint. Mindenkinek szép napot kívánunk. Viszontlátásra.
Szia, Adri.